Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, meg ilyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punks Not Dead Miklós.
Fogadtam Komáromi Zoltán tanácsait, tehát lenge ruházat, vitamindús táplálkozás, és hát természetesen az italok fogyasztása is szerepelt az elmúlt másfél óra programjában. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Jó ez, hogy ilyen 32-39-et mondunk szerintem a városban, pont azért, mert hogy a házak, meg az aszfalt, meg minden visszaveri a meleget, biztos, hogy van 40-42 fok ilyenkor, hát de mindegy, úgyhogy húzódjunk be a hűvösbe, és a gondolják töltsék velem az elkövetkezendő két órát. A műsorbizottság arra jutott, hát már korábban, ez hál' Istennek pénteken már csak ráütöttük a pecsétet, hogy ma a kötelező mozi látogatásokkal fogunk foglalkozni, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy önök kedves hallgatók milyen alkotásokat láttak, mire vezényeltek ki önöket, kapcsolódtak-e valamilyen ünnephez, vagy ünnepség sorozathoz, úgyhogy erről szeretnék önökkel beszélgetni. Én azt arra pontosan emlékszem, tehát, hogy Hódmezővásárhelyen elvittek bennünket, 14 éves voltam, akkor mutatták be 1978-79-ben talán az Allegro Barbara és a Magyar Rapszódiát, két Jancsó filmre vittek el bennünket, hát az egész kollégium természetesen hűvös és kimért mozdulatokkal megérkezett a filmszínházba, beültünk, és hát aztán így rácsodálkoztunk Jancsóra. Én szerintem most már így kénytelen vagyok elismerni, bealudtam a filmen, és nem pontosan értettem, hogy mi történik, de hát így jártam. De amellett meg érdemes megmondani, hogy a kollégiumban például volt egy, hát szintén ilyen kötelező filmklubja, Jánvári tanár úr, és akkor ő volt az egyik nevelő tanár, aki levezényelte az összes fiút és az összes lányt, és akkor be kellett ülni a menzán, ott volt egy ilyen vetítővászon fölállítva, és ezeken a hihetetlen, kényelmetlen menzaszékeken kellett végignézni akira a Kuroszava alkotásait, hál' Istennek nem egyszerre, hanem mit tudom én, hetente vagy két hetente voltak ezek a vetítések, ugye fekete-fehér, nagyon régi filmek voltak, azzal se tudott mindenki bármit kezdeni, és emlékszem, hogy Jánvári ott állt a menza, illetve hát az étkező bejáratánál, figyelte azt, hogy kipróbál elsunnyogni, és kipróbálja megúszni ezeket a mozi előadásokat, és aztán visszavezényelte őket, úgyhogy volt minden bajunk. Telefonszámunk 24 06 95 3, mert a 24 07 95 3, a Viberen a 06 30 30 95 3-as számon érnek utol bennünk, és persze az Annó Budapest Facebook oldalán is hozzá lehet szólni ehhez a műsorhoz. Ugye Juan elkészítette a szokásos ajánlóját, amiben azt írja, hogy ma délután felidézzük a kötelező és kötelezően ajánlott általános és középiskolai mozi élményeket, amikor kivezényelték a diák elvtársakat, hogy a senki által nem nézett szovjet filmalkotásokat vagy egyéb kurzusfilmeket megnézzék, ezzel is javítva a statisztikákat. Itt az alkalom, hogy megemlékezzünk ezekről a filmekről, az ülések alatti kúszásokról, a vetítővászonnak dobott rohadt körtérről, amit uzsonnára kaptunk, a folyamatos duruzsolásokról a filmek alatt, a tudom, melyik osztályba jársz, megmondalak az osztályfőnöködnek fenyegetésekről, de még az is lehet, írja Juan, hogy voltak jó filmek a kínálatban, vagy éppen amikor valamiért valami olyan filmet adtak, ami valahogy kilógott a kínálatból, az kiderült, hogy Juan a rendszerváltás idén a Doktor Zsivágót látta így. A vonat túlsó végén itt van velünk Báron György, Balázs Béla Díjas filmeszt, itt a... Szia Gyuri!
Ja.
Készül a műsorra, ugye én is szedtem össze az emlékeimet, és akkor jött elő ugye Kuroszava, illetve Jancsó Miklós, és igazából nincs meg rá a válaszom, hogy azért kellett Jancsót néznünk, hogy a vizuális műveltségünk fejlődjön, vagy Jancsónak akartak nézettséget generálni?
Igazából szerintem veletek akartak jót tenni, mert nyilván ki volt adva a 70-es évek iskolásainak, vagy iskola vezetésének, hogy kell ilyen kötelező program. És ilyenkor, ha az iskola vezetés okos volt, akkor megpróbált jó filmet találni. És ugye a Jancsó meg a Kuroszava, hát az mindenképpen egy minőség, tehát azért titeket mégsem az ifjú gárdára vittek el, vagy a, mit tudom én, Csapajevre, bár az se volt annyira rossz. De hát itt nyilván volt egy ilyen kompromisszum, hogy ha már úgyis moziba kell menni, és a tanár tudta, hogy ezek jó filmek, gondolta, nézzetek jó filmeket, ha úgyis muszáj, és legalább ő is megnézi ezeket a filmeket, mert ő se látta, az nem biztos, hogy jót tett ez a Jancsónak és a Kuroszavának, bár nekik nehéz rosszat tenni, de hát az könnyen elképzelhető, hogy ez az ellenkező éresül el, nincs az a jó film, amit ha kötelezővé tesznek.
Azért a 14 éves serdülőkamaszok képességei Kuroszava befogadására még csak-csak, de mondjuk Jancsó ebben az évtizedben készített alkotásaira nehezen várható el a gyerekektől.
Különösen hát én úgy, ezt választottam volna, valószínűleg ez a tanár választása volt, neki tetszett és szerette volna végre megnézni.
De akkor miért nem a helyre vitte bennünket, abban legalább gitároztak, meg hippik voltak.
Mert azzal nem lehetett ideológiailag elszámolni, valószínűleg ennyire. Hát azért mégiscsak az egy ilyen amerikai hippi film, tehát azért valamit mutatni kellett, mert akkor is tankerületek voltak, talán nem annyira szigorúak, mint most. Na jó, de valamit hát, mutatni kellett, tehát hogyha egy Jancsó történelmi filmre vagy egy Kuroszava remek művelre, hát ugye mondtad, hogy fekete-fehér, tehát ez nyilván valami japán történelmi korma játszódott, tehát hogyha erre vitt el titeket, akkor azt valahogy le tudta igazolni. Azt valószínűleg nem tudta volna, hogyha az amerikai hippi mozgalomról egy filmre visz el, gondolom én, de nem voltam a tanár helyében, nem is szeretnék lenni.
És téged is vittek fiatalkorodban ilyen előadásokra?
Hát nektek mázlitok volt, mert ennek ez egy előző évtized, amikor engem vittek a 60-as években, de meg kell, hogy nem jártam rosszul, ugye általában minket ilyen ünnepekkor vittek, ez két nagy ünnep volt, a NOF 7, ami a NOSZ ünnepe, ezt ugye le kell fordítani, ez a nagy októberi szocialista forradalom évfordulója, november 7-én, a másik pedig az április 4 Magyarország felszabadulásának ünnepe. Na most a legegyszerűbb az volt a tanároktól, hogyha ilyenkor azzal tudják le, hogy beraknak egy szovjet filmet, mert ugye abból nem lehet baj. Akármilyen ez a szovjet film, a szovjet elvtársak küldték. Most nekünk szerencsénk volt, mert gyakorlatilag a 60-as évek elejétől elindult egy ilyen enyhülés a szovjet filmművészetben, olyan filmekkel, mint a Szálnak a darva, a Ballada a katoráról, a Tiszta égból, sőt, már remek mű is volt köztük a Tarkovszki első filmje, a Iván gyermekkora, és ezek mind háborús filmek voltak, mert más nem nagyon lehetett jó rendezőnek se csinálni. És hát ugye akkor a tanároknak volt annyi eszük, hogy arra vittek el minket, de hát azért mondjuk a Csapajev is játszott, ami egy ilyen szovjet western számba ment polgárháborús film, de ezek nem voltak csapnivaló filmek, egy bajuk volt természetesen, hogy kötelező volt, mint az orosz nyelv, és ettől azért mindenki egy picit utálta őket, de hogyha jobb, hát az Iván gyermekkorát nem lehetett utálni, hát egy remek mű volt, de hát a Szálnak a darvak is egy olyan legenda volt Magyarországon, hogy sláger is született belőle, és csináltak egy majdnem remake-et belőle, le, ahol a Tatjana Szamojlova, aki Magyarországon is nagy sztár lett, amellé nem a Markáns Batalov volt a férfi főhős, hanem a Gábor Miklós. Akkor a Régia címen, tehát szinte folytatás. Tehát nekünk nem volt olyan rossz ez a dolog, ráadásul moziban nézhettük, a szovjet filmek mozia volt, érdekes, hogy magyar filmeknek akkor még nem volt mozia, ugye amerikainak pláne nem, de szovjet filmeknek volt mozia, nem tudom, hogy tudod-e, hogy melyik volt az, a Gorki.
A Gorki, igen.
Akácfa utcában.
Akácfa utca szemben.
Igen.
Mi volt vele szemben? Tehát,
az nem mindegy, hogy mi volt vele szemben, ugyanis az MK volt, az MK oldala, akkor még az ember nem azt mondta, hogy a Blahánál száll le, hanem hogy az MK-nél meg volt az MK szálló, és annak az oldal bejáratánál volt egy mondén bár, és az a bár, az a Maxim nevet viselte, úgyhogy az ember benézett, akkor az utca jobb oldalán, neonfények voltak, az utca jobb oldalán az világított, hogy Maxim, a bal oldalán az, hogy Gorki. Ez általában nagyon tetszett az erre tévedők külföldieknek, akik a műveltebb külföldieknek. És hát ugye mindig voltak ilyen szovjet filmetek november 7-e alkalmából, és akkor hát abból lehetett válogatni, az néha időnként mulatságos volt. Akkor is volt egy ilyen tiritoli játék persze, hogy azt se vette komolyan, aki elrendelte. Például a Pesti műsorban, akkor éppen akkor már azt hiszem, hogy utolsó éves voltam, nem egy gimnazista, hanem akkor utolsó éves általános iskolás, és akkor a szovjet filmeknek volt egy ilyen külön 60 éves a szovjet film, és akkor az első film ebben a listában például az volt, hogy Hurrá nyalunk.
Igen, a Hurrá nyaralunkat.
Hurrá nyaralunknak ez egy nagyon emlékezetes elírása volt, és akkor volt az, hogy akkor beborították a város plakátokkal, hogy 60 éves, nem 50 éves, bocsánat, 50 volt, nem, 50 éves a szovjet cirkusz, alig győzték leszedni.
Akkor, amikor benneteket moziba vittek, akkor voltak már rögséges, vicces szovjet filmek? Halói Tiváncár az már volt?
Voltak, de nem oda vittek. Hát ez a Hurrá nyaralunk, ez éppen egy vicces igen, film volt, igen. Tehát természetesen ez egy nagyon jó komédiája volt az Elem Klimovnak, de nem ez volt a tipikus, tehát azért az egy akár jó volt, akár rossz, ezek komoly háborús filmek voltak, már csak azért is, mert hát azért itt alkalmi filmeket kellett keresni. És ugye az alkalom, vagy a felszabadulás volt, ami a dicső szovjet hadsereghez kötődött, vagy ugye az októberi forradalom, ami nyilvánvalóan a szovjet polgárháborúhoz kötődött, tehát ilyen témájú filmeket kellett keresni, és hát ugye ebben a témában azért nem nagyon voltak akkor komédiák.
Akkor téged érdekeltek a filmek?
Hát engem abszolút érdekeltek a filmek akkor is, de azt kell mondani, hogy nem mindenkit érdekeltek a 60-as években. Hát ha jól emlékszem, a Bereményi írta ebből a generációból, hogy mindenki, aki valamennyire is érdeklődött, az vagy filmrendező lett, vagy emigrált. Aha. Ez ugye kicsit túlzás, de mindenki a film felé fordult, szóval ez egy nagyon fontos terepe volt. Hát nem csak az önmegvalósításnak, hanem valamilyen módon talán a politizálásnak, a világ megismerésének, és hát iszonyú sorok álltak. Nem egy ilyen hollywoodi sikerfilmért, hanem a Jancsó bemutatókért. Hát nem lehetett beférni, tele volt a Pesti Barnabás utca, amikor egy Jancsó bemutató volt. Tehát más volt a szerepe a filmnek, most nem is beszélek a jegyűzérekről, akik szintén nem, hogy mondjam, csak hollywoodi nagy blockbusterekre adták el ott a jegyeket, hanem mondjuk a Pasolini filmjeire jegyűzérrel lehetett bejutni.
Amikor november 7-én vagy április 4-én elvitték a gyereket moziba, akkor nyilván azzal a céllal vitték, hogy addig sem rendetlenkednek, tehát hogy elfoglalják magukat november 7-én vagy április 4-én?
Nem, az iskolában se valószínű, hogy rendetlenkedtek volna, mert ugye miért rendetlenkednének, vagy miért kevésbé, sőt a moziba egy kicsit jobban lehet. Inkább arról volt szó, mint általában ebben az ilyen úrd meg, erezd meg kádárista kultúrpolitikában, hogy volt egy ilyen összekacsintás, hogy jó, le kell tudni valahogy az ünnepet a gyerekekkel, hát az olyan most legyen szavaló verseny, hát az olyan macerás, meg legyen vetélkedő, a szovjet, ki tud többet a Szovjetunióról, nyilván olyan is volt, de hát a legegyszerűbb volt, mert akkor azért a Fömónak, vagy országosan a Moképnek mindig volt valami ajánlata a szovjet filmekről, egy egész lista. És hát akkor kinéztek belőle egy szovjet filmet, és azzal tökéletesen le voltak fedezve, ha volt hozzá eszük, akkor találtak olyan szovjet filmet, ami nem volt rossz. Meg kell, hogy mondjam, hogy a fogadtatás tempontjából ez majdnem mindegy volt, mert azért egy felsőtagozatos általános iskolás nem biztos, hogy borzasztóan tudta értékelni a Tarkovszkijnak a hosszú snittjeit, de hát azért mégiscsak valami, talán azt megérezte, hogy azért ez egy, nem egy csapnivaló film, nem valami borzalmat akarnak letömni a torkán.
Miért nem választottak lengyel, csehszlovák, más kelet-európai országból származó filmeket, vajon?
Hát mert az nem egy igazodást jelentett volna. Szóval az nem a feladat megoldás, abból baj lett volna. Hát választhattak volna a magyar filmet is. Hát április 4-ére miért nem lehetett volna a budapesti tavaszt választani? Valószínűleg elő is fordulatot, hogy valaki választotta, de akkor valaki jött volna, hogy ez nem olyan jó, meg hogy nem tudom, nem erről szól, meg miért nincs benne kidomborítva a magyar partizán és a szovjet hadsereg hősiessége. Tehát abba bele lehetett kötni. Hát ugyanez nyilván lett volna egy lengyel, hát akkor már voltak az Andrzej Vajdának zseniális filmjei. De hát abba is bele lehetett volna kötni, mint ahogy a Vajda filmjeit akkoriban vitatták is Lengyelországba. Ha a Szovjetuniótól kaptuk ezeket a filmeket, és ezeket kaptuk, mert volt egy ilyen barter megállapodás, tehát nem üzlet volt, hanem hogy kaptunk ennyi szovjet filmet, csattunk ennyi magyart, ők megpróbálták, ha nem voltak hülyék, és nem voltak egyébként hülyék kiválogatni a jobb magyar filmeket, és hát ugye a magyar új hullám idején ebből bőven volt. A magyar válogatók meg ugyanennyi szovjet filmet, vagy talán többet arányaiban kellett, hogy átvegyenek, és hát ebből azért megpróbálták nem a legvacakabbakat, nem azért, mint az üzlet lett volna, hanem egyszerűen mérpont a vacakot vegyék át, megpróbálták a kevésbé vacakabbakat átvenni, ha már úgyis a szovjet partnerek ajánlották, és hát ebből nem lehetett baj. Hát akkor nem lehetett felelősségre vonni, hogy november 7-én valaki egy szovjet filmet vett itt, akár akkor se, hogyha Tarkovszki volt, akkor azt mondta, hogy hát a szovjet elvtársak ezt küldték nekünk, hát csak... Ez volt a legegyszerűbb.
Valakinek el kellett számolni mondjuk a szovjet filmek nézettségével? Szükség volt arra, hogy manipulálják így az adatokat, mint mondjuk a Rákai film alkotásánál?
Nem igazán, mert ez azért a film az nem egy, hát volt üzleti része persze a filmnek, de hát volt egy központi forgalmazó, aztán voltak helyi mozistégek, ugye a Moképp Fömó és a különböző moziüzemi vállalatok a megyékben. Nem feltétlenül, hát le kellett jelenteni, és jobb volt, hogyha egy szovjet filmnél magasabb nézettséget csináltak, de ennek nem igazán üzleti vonatkozása volt, nem arról volt, hogy legyen nyereséges egy film, már csak azért se, mert nem üzleti alapon folytak a KGST-n országokon belüli, a film, belüli filmcserék, mondom, barterüzlet volt filmet, filmért, tehát tényleg klasszikusan arról volt szó, hogy a hét sovány tehén egy aszott legelőre egymást fejte.
Arra emlékszel, hogy mondjuk november 8-án vagy április 5-én megbeszéltétek azt, hogy mit láttatok tegnap a moziban? Tehát, hogy beépítették valamilyen szinten az oktatásba?
Nem igazán, szóval ezzel a ünnep volt letudva, ez nem volt az oktatás része, ez a protokoll része volt, hogy úgy mondjam. Az egy másik kérdés, és voltak ilyen kötelező mozilátogatások is, inkább az én időm után már, amikor már elkezdtek halványan valami filmesztétika szerűséget tanítani, előbb a Bölcs István könyvéből, aztán a Gyüreivel a Honfi Pál könyvéből, és akkor elkezdődött már egy ilyen film, és most már úgy hívják, hogy film és média ismeretoktatás, és akkor az bizonyos óraszámot kapott, és akkor el kellett menni filmeket megnézni, mert az pontosan ugyanolyan hiányzásnak számított, mint hogyha az ember nem ment el az irodalom órára, de annak ott nem az ideológiai megfelelés vagy fejtágítás volt a cél, hanem inkább egyfajta tanóra volt, csak most már nem irodalmat, nem kötelező olvasmány volt, hanem filmesztétika révén kötelező film.
Hát miután Lenin meghatározta, hogy a hetedik legfontosabb művészeti ág a filmművészet, nem nagyon lehetett más választás. Hetedik volt?
Hát ő nem mondta a hetediket, az úgy, hogy számunkra minden művészetek közül legfontosabb a film, de hát azt szoktuk mondani, hogy a hetedik művészet, de csak azért, mert ugye hat múzsa van klasszikusan, de hát ez ma már azért, de olyan szépen hangzik, erre azt lehet mondani, hogy az egy hülyeség, hogy hatodik művészet, az is, hogy nyolcadik, minden a hetedik. A hetedik pecsét, a hét törpe, szóval a hét egy mesetám, az hülyén hangzott eddig is, hogy hat művészet, a hetedik művészet az már, az komolyan hangzik.
Ja. Köszönöm szépen Báron György, Balázs Béldias filmesztétának, hogy itt voltál velünk. Viszont hallásra, szervusz!
Én is köszönöm, sziasztok!
24.06.953, 24.07.953, a Viberen 06.30.30.30.953, azt írja Laci a Viberen, hogy nekünk rettenet ruszki filmeket kellett nézni, a címükre szerencsére már nem emlékszem. Egy pozitív emlékem van, ötödikben a töri tanár elvitt minket a Ben Hurra, ami nagyon tetszett, és egy hallgató van a vonal túlsó végén. Halló!
Halló! Góðan dag, Miklós, Izlandról vagyok.
Hello, szevasz!
Tegnap olvastam ezt a felhívást, hát ma meg történelmi nap lett, hogy Ebi döntő Trump elleni merénylet plusz klubrádió adás a kivonulásos filmekről. Az első ilyen élményem nekem azt hiszem 70-es évek elején volt, amikor a Ózdi Béketelepi 1-es és 2-es iskolából kivezényeltek minket a ott volt nem messze a Kahn Béla művelődési ház, hát Kun Béla művelődési ház, hogy lehet Kun Bélának nevezni művelődési házat, hát egyből át lett nevezve Kahn Bélának.
Angéla.
És mi a felszabadításnak azt hiszem a második részét néztük meg, az persze szovjetcsén volt. Utólag megnéztem, azt 69-ben csinálták, volt 4 ilyen 2 órás etap benne, és talán a másodikba voltunk, ami hát már ellentámadás és csupa-csupa győzelem volt. Hát szovjet film volt, jöttek a tankok, nem volt tankcsapda, mert a szovjet tankok keresztül mentek még a tankcsapdán is, úgyhogy egyszerű kivonulás volt, mivel az iskolától körülbelül 200 méterre volt a művelődési ház, úgyhogy tömörcsorokba bevonultunk, feltöltöttük a dolgot, a nézőteret, és akkor utána ment az előadás, aminek voltak a történelmi részei, amik ilyen sokszor látott filmrészletek iradókból, meg ilyen régi dokumentumfilmekből voltak, aztán jöttek a igazi nagy szovjet hősi dolgok és hősök, meg szenvedések, és túlélések, és mindenféle.
És tudott az osztály koncentrálni a mozivászonra?
Hát amikor csata jelenetek voltak, akkor ugrottak a T-34-esek, meg robbantak, meg minden. Hát az szólt azért rendesen, és a beszélgetése nagyon tudta zavarni az adást, mert olyan zaj volt, hogy nagyon-nagyon nagy.
De
ez valószínű, én nem tudom, hogy most ez ilyen ünnepséggel kapcsolatban volt, de lehet, hogy november 7-ével, vagy április 4-jel. De aztán volt jobb is a gimnáziumban, mert ott egy olyan irodalomtanár volt, aki filmklubot is szervezett meg. Tehát szabadidős filmklub volt, és amikor kötelező volt, és levezényelték a gimnáziumot, akkor mi az 5. pecsétet néztük meg, ami hát minőségileg egy teljesen más dolog volt.
Hát nem, hogy mégiscsak emlékszel arra, tehát, hogy kíváncsi voltam, hogy a hallgatók emlékeznek arra, hogy mit néztek meg, de hát vélhetően igen, tehát mégiscsak kénytelen volt, hogy nyomot hagyjon benned ez az alkalom.
Igen. Ami esetleg egy izé volt, hogy valószínű, hogy a gimnázium kezdeti éveiben volt ez az 5. pecsét, és hát ez kicsit sok volt, tehát nem... hogy mondjam, tehát lehet, hogy az ember nem értek meg mindent abból.
Hát ez, amit én mondtam, tehát Jancsóval ugyanígy voltunk, vagy voltam én.
Előfordul. Igen, aztán az ember esetleg megnézte megint a filmet azért, hogy tisztában legyen vele, de mondjuk a felszabadítás, ezt nem néztem meg még egyszer.
Ja.
Bár most tegnap felkészülve az adásra egy picit, mert a netten fent van mind a 4 rész.
Hát akkor nincs más választás.
Úgyhogy ha
amíg a döntő...
van, én bele is néztem, azt hiszem a 2-es. Aha. A 2-es volt, amit 69-ben csináltak, mi nézhetjük ezt olyan 73 táján, vagy valahogy.
Aha.
És ez csak az volt ismerős képsor, hogy jöttek a tankok, mentek a tankok, meg jött a katona szaladba, és mondta az őrnagynak, hogy adjon 3 ágyút, az megmondta, hogy hát neki is kevés ágyúja van, és nem tud ágyút adni, úgyhogy ezzel
a francba, mi lesz így?
Elfordult, és visszabaktatott a küzdőhelyére, úgyhogy ennyi volt.
Ki is végezhették volna. Milyen idő van nálatok most?
Már mondtam a hölgynek is, olyan 12-13 fok van, túlja szélesik az eső. Úgyhogy ha az ember kimegy cigizni, akkor fel kell venni a kis kabátot.
Azta! Hát akkor most egy
kicsit... Hát nálatok van az összes meleg.
Igen.
Valahol ideknek is kell lenni, hogy kiegyenlítődjön a nagyvilági...
Igen, most ez történt. Figyelj, amíg nem kezdődik a döntő, addig még meg tudod nézni a maradék 3 részt.
Valószínű, és háttérben hallgatom a klubrádiót.
Jó van, akkor köszönöm szépen, hogy hívtál.
Én is örülök, hogy beszéltünk.
Viszontlátásra, szervusz. 24.06.953, 24.07.953, a kötelező mozi előadásokról szól ma az Annó Budapest. Azt írja Enikő az Annó Budapest Facebook oldalán, Iván gyermekkora. Minden évben kötelezően néztük, kivéve orvosi igazolás az általánosban, tehát minimum 8-szor láttam, már előre mondtuk a szöveget. Ezt a szerepet most teszi az Enikő, Kálmi filmje a Petőfi testesíti meg, egy különbséggel, hogy a jegyet a szülők fizetik, idézőjelben önként. Kárpátian azt írja, hogy azok a csodálatos orosz filmek, amelyekre elvittek bennünket, vagy amelyeket az intézetben vetítettek nekünk, Balada a katonáról, Emberi sors, még elég kicsi lehettem, talán negyedikes vagy ötödikes, amikor az Iván gyermekkorát vetítették nekünk, Tarkovszki filmje. Emlékszem, sokáig rettegtem, rémálmaim voltak tőle. Nekem a vagy mindjárt megmondom, hogy melyik filmtől voltak rémálmaim, vagy melyiktől féltem nagyon, amikor tudod, a keresztesek beszakadnak a jégbe. Na, Zsuzsa azt írja, hogy 1978-ban hetedikesek voltunk, valaki mindjárt megírja, hogy melyik volt ez a film, persze. 1978-ban hetedikesek voltunk, kivezényeltek minket egy szovjet film első részére a helyi moziba. A második világháborús film második részére is csak kivonultunk, megadóan vártuk a heroikus történetet. Egyszer csak könnyed francia dallamok csendültek fel, ókori szobrok, majd szikrázó napsütéses tengerpart. Filmszínházunk bemutatja, szólt a bevezető, az ellopták Jupiter fenekét című francia filmet. Sóhaj futott át a nézőtéren, az egész felső tagozat nézte feszülten a frival filmvégjátékot, nehogy leálljon a vetítés. Sose tudtuk meg, mi lett a szovjet sztori vége. Jó sztori. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok!
Üdvözlöm!
Én Pápán jártam gimnáziumba, Tűr István gimnáziumba. Nálunk is voltak ezek a kötelező kivezényléses szovjet filmek, de nem azért telefonáltam. Volt egy olasz tanárunk, a szinyor, szép emlékű Nagy S. Sándor, aki azt mondta, hogy holnap megnézzük a 8,5 című filmet, ami 18 éven felülieknek szólt. Nem tudom, hogy csinálta, de Pápán a moziba a negyedik C, vagy a harmadik C, már nem emlékszem, melyik évben volt. Teljes egészében kivonultunk, és megnéztük ezt a filmet. De nem csak ezt, hanem az összes olasz filmet.
Ó, igen.
Tehát voltak ilyen tanárok is.
Tehát kell. És ugye feltettem a kérdést a Gyurinak is, Bárónak, amikor beszélgettünk vele, hogy akkor nyilván ez a tanár, akiről beszélünk most, nyilván másnap azért folytatta a történetet, tehát a 8 és fel csak meg kellett volna beszélni meg a olasz neorealizmus összes alkotását.
Hát olasz-magyar szakos tanár volt, és beszéltünk is róla. Nyelvgyakorlás is volt, mert feliratos volt, és beszéltünk is róla órákon.
Ezek a filmek egyébként így folyamatosan mentek a Pápai Filmszínházban, vagy el tudta intézni azt? Tehát, hogy amikor vetítés volt, akkor vitte ki az osztályt?
Nem, hát amikor ott éppen műsoron volt. De az, hogy intézte el, hogy a 18 éven felüli filmekre az egész osztály bement, azt nem tudom.
Hát nyilván hanyadikosok voltak akkor? 14, 15, 16, 17, 18? Hát az már, azt lehetett mondani, hogy már majdnem 18 évesek, sőt, hát aki megbukott esetleg Pápán.
Ezt esetleg meg tudja erősíteni a Bereményi Géza, aki osztálytársa.
Akkor igen, majd mindenféleképp megkérdezem a Gézát.
Csak ennyit akartam.
Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Viszont hallásra.
Minden jót.
Azt írja a hallgató, hogy a film, amelyikben beszakad a jég a németek alatt, az Einstein, a Jégmezők lovagja című film. Köszönöm szépen. Sziasztok, jó napot, írja a hallgató. Balog Jenő vagyok Mezőtúrról. Két kötelező filmre emlékszem, a Patyomkin páncélosra, Einstein. Manapság sokszor gondolok az odesszai lépcső jelenetre, belém égett, ahogy az a régi babakocsi gurul le a lépcsőn, a másik a hétköznapi fasizmus 1965-66. Fönt vannak a YouTube-on, írta nekünk Jenő Mezőtúrról, illetve azt írja Boldi Zsár szintén a Viberen, hogy 1963-ban láttuk, mint komáromi gimisek, a Fédrát és az Egy nyáron át táncoltat. Remek filmek voltak, mély hatást éve ránk. Nem emlékszem, hogy szovjet filmre kellett volna mennünk, írta Boldi Zsár. Halló, jó napot kívánok!
Halló,
jó napot!
Igen,
ön tetszik lenni.
Halló, Adás vagyok, és én Budapesten jártam még a 70-es években általános iskolában, a Csaba utcai általános iskolában, a 12. kerületben. Tulajdonképpen hát egy három részből álló kis történetet próbálok gyorsan összefoglalni, hogy megtörtént velünk az, ami a Fellinnek a könyvében történt, hogy véletlenül egy vetített diá közé bekeveredett valami oda nem való diá. Mennünk ez a kötelező filmnézéssel történt meg. Aha. Mennünk az őszi novemberi filmnézésre a május egy moziba vittek el mindig. Uh-huh. Csak egyszer valami olyan szovjet háborús filmet adtak le, hatalmas képernyő, hogy többen elájultak kisgyerekek, mert az általános iskolások legkisebbeket beültették. Ezért elhatározták a következő időkben a tanárok, hogy most már kicsit oldottabb hangulatban menjünk el az Ugocsa moziba, uh-huh. az Ugocsa utcába, és nézzük meg a Bogáns című filmet. És hát várt a kis népközönség, ekkor már április volt, beültünk oda, mindenki kiabált, mozgott, stb. Mi az alsósok valahol lent voltunk, az alsó szinten a felső, azok pedig a kis erkélye. Uh-huh. És elsötétült a terem, és elkezdett megjelenni először egy közeli plánban egy női láb, vékony miniszoknyával, és azon egy férfi kéz kezdett fölfele vonulni. Hatalmas csend keletkezett, és vártuk, hogy mi lesz ebből, hogy lesz ebből Bogáncs, amikor elkezdett üvölteni az egyik lány, hogy állj le! És valóban tényleg eltélesztette a gépész az éppen akkori olasz esti filmet. Uh-huh. Ellenben a felsősök ebben a sötét teremben, aztán leállt hitt a film, elkezdték üvölteni, hogy vissza, akkor a tanárok elkezdtek rohangálni oldalt, és hogy föl a villany, és elkezdtek, hogy intő, aki nem marad csendben, az intőt kap, és kivek, ez az egész ilyen fantasztikus dolog volt.
Menjél le Borbélyhoz.
És akkor végül ez volt, hogy lassan elkezdődött a Bogány című film, és minden fiú hazafele meg azt mondta, hogy szerintetek mi volt ez a film, és ott néztük a műsorban, amire sajnos nem engedtek be később minket.
Forradalom.
Összekeveredett a háború, a Bogáncs és a szexuális felvilágosításnak a korai pillanata.
Forradalom az Ugocsa moziban.
Igen. Hát további szép napot kívánok.
Köszönöm szépen. Viszont hallásra. 24 07 953, önök melyik filmeket látták, milyen hatást gyakorolt önökre, volt-e eltéveszett filmtekercs, megbeszélték-e a filmeket, erről szól ma az Annó Budapest itt a Klubrádióban. Halló, jó napot kívánok!
Szervusz, Miklós, Sanyi bácsi vagyok.
Hello, Sanyi bácsi, nagyon üdvözöllek.
Hát nem túl vidám, amit szeretnék mondani.
Na, nem kell mindig.
Én ennek a kötelező mozilátogatásnak a pusztító oldaláról szeretnék beszélni egy picit, ha megengeded.
Hogyne? Ha van ilyen?
Előttem pár perccel valaki emlegette a Hétköznapi fasizmus című filmet. Azt mi is megnéztük. 14-15 évesen úgy nagyjából. És ez a film, ez egy borzasztó film, egy rettenetesen erőszakos, nagyon erős film, de erre föl kellett volna készíteni minket, így mondom.
Igen.
Tehát mondjuk előtte egy osztályfőnöki órán, vagy utána megbeszélni, hogy mit láttok, mi következik. Ez teljesen elmaradt. És ez úgy nézett ki, hogy elmentünk a moziba, néztük a borzalmakat, és akkor valaki egyszer csak, mikor már úgy, tudod, akármennyi borzalmat látsz, egy idő múlva olyan unalmassá válik, vagy szóval, hogy mondjam, 15 évesen másképp nézi az ember a világot.
Nagyon.
És akkor valaki beszólt, hogy nézd, hogy füstölnek a zsidók, már elnézést, és röhögött a mozi. Ez valami borzalom, ami kimondani is rossz, de akkor mi ezzel olyan jót röhögtünk. És nem volt előtte semmi, utána semmi. Kijöttünk a moziból, éltünk az életünket, és ez maradt meg, hogy rettenetes nap. Szóval, hogy mondjam, szóval másképp is lehetett volna csinálni.
És utána történt valami? Tehát meg lett beszélve a film?
Csak kijöttünk, mindenki vidám volt, mert örültünk, hogy nem kellett iskolába menni aznap. És jót röltünk a moziba egy ilyen borzalman, aztán eltelt 10-20 év, és rájöttünk, hogy mit láttunk. Hát már aki rájött, mert valaki nem jött rá.
Biztos. Tehát ha utána nem nézte meg...
De szóval, hogy mondjam, ez valahogy, még egyszer mondom, úgy kellett volna, hogy előtte fölkészíteni rá minket, meg utána levezetni.
Mindenféleképp,
ott
igen.
Ott leszedek jó órán, azt mondja, hogy na gyerekek, mit láttatok, beszéljük igen. meg. Semmilyen nem volt. Maradt a röhögés a moziba.
Egyszerűen csak rátok barították.
Igen, és jót röhögtünk, örültünk, nem voltunk suliba, kész. Most ez valami hasonló, mondjuk nem ennyire kemény, szintén abban az időben néztük meg a háború és béke orosz fönnváltozatának az egyik részét. Uh-huh. Most ezt tudni kell, akkor a oroszok csináltak belőle egy ilyen 8, nem tudom hány részes sorozatot, milyen nagyon alapos, nagyon vontatott volt, és ugyanakkor bemutattak nálunk moziba, ugyan a háború és békének egy amerikai változatot, az egy két részes film volt, hát tulajdonképpen csináltak belőle egy akciófilmet, ami pörgött, nézhető volt, rohadt jó volt. Elmentünk a moziba, és nem tudom én hányadik részt láttuk ebből a zseniális műből egyébként, uh-huh. ahol elkezdett táncolni a bálterembe. És mikor fél óra múlva még mindig táncoltak a bálterembe, a mozi egy része elaludt, a másik része elkezdett poénkodni. És az osztályfőnökünk ott ült velünk a sorba, és mondta, hogy figyeljetek, most jön a Katyusa nézés. Mert ő is mondta, és akkor nézzük a főszereplőt, hogy hogy néz. De teljesen komolytalanná vált a dolog. Ez nem volt annyira súlyos, hogy mondjam, az előző filmhez képest, de elveszett belőle minden, aminek a lényege kellett volna, hogy legyen a művészet, meg hogy egy óriási könyv. Ez mind elveszett, mert mi maradt meg, hogy mentünk moziba, nem volt iskola.
Valamilyen szinten a szovjet filmekhez való viszonyodat ez meghatározta? Vagy...
Igen. Igen. Ott egy életre megutáltuk az összes filmet, ami orosz film, vagy szovjet film, inkább így mondom. Pedig azóta kiderült, hogy nagyon jelentős
és alkotások vannak, hogyne.
És rettenetesen jó filmek vannak, de ha gyerekkorodban ezzel szembesülsz, hogy ami orosz film, az valami borzalom, az benned marad, és bennem maradt a mai napig. Nem szívesen nézek ilyeneket. Néha valamit láttam, és megdöbbentem, hogy akár könyvbe, Ulickája, vagy bárki, hogy hát ezek tudnak, mert de jó. De ez annyira nyomasztó hatással volt ránk, hogy eltörölt mindent, amit el akart élni a hatalom, most így mondom.
Biztos vagyok benne, hogy nem vagy egyedül ezzel az érzéssel? Tehát nagyon sokat...
Hát gondolom. Jó, hozzáteszem, ez a 60-as évek közepe volt, amikor jött a beat korszak, és mindenki izét hallgatott, Szabad Európát, meg mit tudom én, este a rádiót. Szóval más korszak volt.
Meg ne felejtsük el, hogy néhány évvel, vagy egy 10 évvel vagyunk 1956 után.
Hát ez a másik. Általában a családi vonatkozások olyanok voltak, hogy nem lehetett róla beszélni, de a családokban úgy volt, hogy nem mondjuk ki, de minden, ami orosz, az megszálló, gyilkos, stb. Tehát ez már eleve rányomta a bélyegét. És abban jöhetett valaki Tolsztójjal, vagy bármivel, vagy hogy ez jaj, de jó, meg nem. Hát ez, ami orosz az, akkor úgy adjuk le.
Hagyjál már engem Puskinnál, meg a Dosztojevszkijel.
Így van, az is orosz.
Igen, a legnagyobb hülyeség természetesen.
Az én korosztályom, ez kicsit napi téma, meg vagyok döbbenve, mikor a mai szélső jobb orosz párti. Hát Istenem, elfelejtették a gyerekkorukat el.
Tehát számomra az elmúlt 30 év legnagyobb furcsasága. Tehát amit így megfigyeltem 1989 óta, vagy 35 igen. év, az az, hogy egy nép hogyan válhatott, vagy egy nép egy része hogyan válhatott orosz baráttá, és nem orosz kultúra baráttá, hanem elnyomó
hát
orosz.
Ez a baj. A mostaniak, mondjuk egy, na most nem akarok pártot mondani, nem a Tolsztojért rajonganak, hanem Putyinért. Hát úristen, mi a különbség, már elnézést.
Hát sok nincs, igen, és még ráadásul egy kell, igen, tehát.
Igen,
ez nagyon fura.
Jó, ne ragudj, hogy ez a harcolat.
Nem zaklattál, nem zaklattál.
Nem volt,
hűvös van nálad?
Ó, nem mond 40 fok. Na,
az betyár. Jól van, köszi, hogy hívtál.
Szervusz.
Viszont hálás a szervusz. 24.06.953, 24.07.953, ma az egykori kötelező mozilátogatásokról szól az Annó Budapest, a Facebookon is hozzá lehet szólni, illetve a Viberen is lehet üzenni. Kardos Józsi előkészített nekem néhány cikket, például már itt van az 1948-as világosság, 7. hó 11-e, tehát most ez majdnem évfordulója volt a cikk megjelenésének, a szovjet filmgyártás legnagyobb alkotásai Budapesten. Október 2-től 9-ig rendezik meg Budapesten a szovjet film ünnepét, amely az idei művész évad egyik legnagyobb eseménye lesz, 1948-ban vagyunk. A Mozgóképüzemi Nemzeti Vállalat szakemberei péntek délután ismertették a szovjet film ünnepének részletes programját. Két budapesti és hozzájuk kapcsolódva naponta egy-egy Pest környéki filmszínházban kerülnek bemutatásra a jövő évad legjobb, legszebb szovjet filmjei. A 8 nap alatt 8 különböző film kerül a közönség elé, és az esemény érdekességét növeli, hogy a filmhét folyamán először játszott filmek csak lényegesen később, esetleg néhány hónap múlva kerülnek bemutatásra. A szovjet film ünnepe demokratikus mozipolitikánkban jelentős változást hoz. A szovjet filmhét alkalmával azonban két peremvárosi mozit, ezt nagyon tervezem, azon gondolkoztam, már zárója kezdődik, meg tudjátok, így ami eszembe jut, azt így elmondom. Szóval, hogy mindig így fut a program, hogy mi legyen majd az Annó Budapestben, és ma jutott eszembe, de aztán elfelejtettem, tehát most nagyon jó, majd mindjárt szólok a Brinek, hogy írja fel, hogy Annó a külváros lesz majd egy ilyen Annó Budapest, úgyhogy lehet majd készülni rá. Ez csak arra jutott eszembe, hogy itt leírva láttam a peremvárosi mozikat, a Csepeli Táncsicsot és az Újpesti Korzót premier mozivá alakítja át az államosított magyar filmipar. Ez egyben azt is jelenti, hogy a bemutatott filmek sikere most már elsősorban a dolgozók véleményétől függ. Pártos József, a Mozgóképüzemi Nemzeti Vállalat vezérigazgatója hangoztatta, hogy a szovjet filmek látogatottsága örvendetesen emelkedik. A holt szezonban egyedül Budapesten közel 200 ezer ember tekintette meg a szovjet filmeket. 1948-ról beszélünk. A magyar dolgozók ma már tudják, hogy a szovjet filmek művészi színvonala, eszmei tartalma magasabb, mint a gicses amerikai film értelmetlen zűrzavara. Abonyi Ferenc, a propaganda főosztály vezetője kijelentette, hogy a szovjet filmek az ember szeretet és a népek barátságát hirdetik. Nem gondolunk, mondotta, az amerikai filmek bojkottjára, de kíméletlen harcot indítunk minden reakciós szellemű film ellen. Jó, meg volt menve Abonyi Ferenc bátyám. A szovjet film ünnepén a következő szovjet filmek kerülnek bemutatásra. Szibériai rapszódia, Orosz kérdés, Express szerelem, Távoli menyasszony, Mese a tűzmadárról, a tenger hősei és három kultúrfilm. A műsort számos különböző szempont mérlegelés alapján állították össze, és abban minden műfaj a színes vígjátéktól a kultúrfilmig képviselve van. A szovjet film bemutatókra szeptember 18-ától már lehet vásárolni jegyeket. A jegykontingens csupán 40%-át lehet majd a jegypénztárnál megvásárolni, mert a többi jegyeket az üzemi dolgozók részére tartják fent, akik 3 forintos egységárért tekinthetik meg majd a kitűnő szovjet filmalkotásokat. A szovjet film ünnepét október 10-én délelőtt záró ankéttal fejezik be, melyen Ortutai Gyula kultuszminiszter, Balázs Béla, Háj Gyula és Hont Ferenc szólalnak fel, és beszámolnak a szovjet film ünnepe folyamán szerzett tapasztalatokról. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Nagyon-nagyon rég beszéltünk, és úgy szoktam bejelentkezni, hogy Erzsi mama.
Kész csók, Erzsi mama!
Egy nagyon sok, amit most elsorolt filmeket majdnem mind láttam, uh-huh. De mivel ugye én 1958-ban voltam 8-os, uh-huh. És akkor volt első olyan film, amire emlékszem, hogy kötelező volt, a Szállnak a darvak.
Az még, hát azzal nincs is baj, tehát azt meg kell nézni. Tehát...
Annyira tetszett, uh-huh. Olyan nagyon szép volt, hogy még egyszer megnéztem a szüleimmel, a barátaimmal, úgyhogy legalább 2-3-szor láttam.
Arra emlékszik, hogy melyik moziban látta?
A Puskin moziba.
Mhm. Uh-huh. És akkor hanyadikosok voltak 1958-ban?
8-os voltam.
Uh-huh.
7-es vagy 8-os, valahogy így.
És érezte azt, hogy ideológiai szándékkal vitték el erre a mozi előadásra?
Az, hogy ideológia, azért nem éreztük, mert 56 után egyszerűen, minthogyha kicsit könnyebb lett volna, felszabadultunk volna.
Egy kis szúdában,
a
igen.
A Deák téri iskolába jártam, és ottan valahogy nem, ugye először is németet is kezdtünk tanulni. Aha. Az utolsó évben a német-orosz párhuzamosan ment, és ez valahogy nem érződött, inkább a művészethez állt közelebb az, hogy meg kellett néznünk.
Aha. És utána beszéltek róla?
Igen. Nem emlékszem már, hogy ki játszott. Uh-huh. Amik voltak olyanok, például az emberi sors, ez kimondottan az háború ellenességről volt szó benne, de nem emlékszem már, hogy hanyadikos voltam, hogy már gimnáziumba jártam-e, vagy az általánosba.
Tehát egyszer, amikor kivezényeltik, akkor jó volt, érdemes volt, meg lehetett nézni a szálnak a darvakat, aztán megnézték a Solovovtól az emberi sorsot.
Igen.
És másra nem emlékszik?
Hát iskolailag nem, de nagyon sokat jártam moziba. A Patyomkin páncélos, tudom, hogy a szüleimmel néztem meg. A ballada a katonáról.
Mind jó film.
Az is lehet, hogy iskolával lettünk kirendelve. Uh-huh. Mert hát ugye a Puskin mozihoz nagyon közel laktunk, és oda nagyon sokat mentem.
1958-ban újra kötelező volt már az orosz oktatás? Az orosz nyelv?
Igen, még továbbra is, tehát 57-ben is az orosz és a német jött be az év végére, csak mint előkészítő, és 58-ban, 8. osztályban már német és az orosz is kötelező volt, és akkor mentem a gimnáziumba, ott már választott volt, hogy németet vagy oroszt akarunk-e tanulni, hát én a németet folytattam.
Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott.
Az orosz szavak nem nagyon akartak a fej. Olvasni nagyon jól tudok. A mai napig minden cirill betűt elolvasok.
Azt én is, igen.
De nem tudom, mit olvasok.
Igen, még szoktam is szórakozni, mert nem is tudom, múltkor a családommal utaztunk valahova, és cirill rendszámú autó ment előttünk. És hát a gyerekeim azok nem tanultak orosz nyelvet, meg oroszul, és akkor így el kellett mondani, hogy melyek azok a betűk, amelyek azon az orosz autón vagy voltak, úgyhogy értem. Igen. Máskor ne várjon ilyen sokáig a következő telefonjával.
Jaj, nagyon kedves, csak olyan nagyon nehezen beszélek már, hát ugye 80 pluszos vagyok, ebből az 58-asikból kiderül, és hát eléggé nehezen tudok beszélni, és nem szeretek értelmetlen butaságokat mondani, inkább hallgatok.
Azt meg kell hagyni a rádiósoknak. Köszönöm szépen, hogy hívott.
Én is nagyon
kész
köszönöm.
Kész sokan, viszont hallásra.
Minden jót kívánok, viszont hallásra.
Hamarosan hírek jönnek, utána folytatódik a kötelező mozi látogatásokról szóló Annó Budapest. Érkeztek üzenetek a Viberen is, meg hát gondolom önök is előkerülnek még a hírek után.
Igen.
Elnézést! Jó napot kívánok!
És éppen azt teszi, amit kell.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós.
Most az elsődleges cél az, hogy ide szokjanak a fiatalok.
Ez a fő cél.
És mi lesz, ha ide szoktak?
Hát ez egy elég komoly kérdés. Hát nem tudom, ezzel még nem is gondolkodtunk.
Próbáld próbáltam aludni itt adás alatt, de hát Dániel fölkapcsolt rám a villanyt, tehát gondoltam, hogy sötét van, önök elbeszélgetnek, én addig alszok egyet, úgyhogy ez nem sikerült. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, remélem mindenkinél vége van már a sziesztának, mindenki megebédelt, és beszáll a mai műsorba, mert az Annó Budapest ma az egykori kötelező mozilátogatásokról szól, persze van benne némi kis poén, hiszen Liza küldött nekem egy mémet, még szerencse, hogy nincs hó, kinek lenne kedve ilyen melegben havat lapátolni, azt írja, hogy kis infantilis, de ezt a mémet nem lehetett kihagyni, valóban nem lehetett kihagyni, én kimentem egyébként a telefonoshoz, kis Mária fogadja az önök hívásait, illetve ott van Árva Brigitta szerkesztő is, ott legalább 5-6 fokkal melegebb van, mint itt a szobában, és telefonszámunk 24 06 95 3, 24 07 95 3, arra biztattam önöket az elmúlt egy órában, hogyha emlékeznek kötelező kivezényelt mozik látogatásokra, akkor esetleg meséljék el a történeteket. A műsor elején Báron Györgyel beszélgettünk ezekről a filmekről, és érkezett sok üzenet is. Például Gábor azt írja, hogy talán belefér a mai adás tematikájába egy majdnem szovjet film, nevezetesen a Magyar Alba Regia című alkotás Tatjana Szamoljova és Gábor Miklós főszereplésével. Minket a Mester utcai, akkor még első István közgazdasági technikumból a jó messze lévő, később leégett Alfa moziba gyalogoltattak át az akkori Kumbéla, ma Ludovika térre. Meg kell mondanom, hogy egy picint szerelmes voltam a főszereplőbe, no azért nem Gábor Miklósra gondolok, akit a mai napig is nagy tisztelet övez. Amúgy a kötelező filmek közül még a 41. című maradt meg bennem, amit szintén kötelező volt megnézni, de azt nem csoportosan, hanem be kellett mutatni a jegyet. Az iskolai kis patronáló tanárnak írta Gábor bá, és Jenő azt írta még, hogy a témától eltérve, bocsánat, nagy élmény volt, amikor egy Gerard Philippet orosz szinkronnal láttam a Doni Rostovban a 80-as években. Azt írja Tamás, szintén a Viberen, hogy a Szállnak a darvak és a Ballad a katonáról című filmeket 1970 és 1980 között minden évben vetítette a tévét. Én minden évben megnéztem. Itt ugye többször szóba került már a mai műsorban Romnak a filmje, a Hétköznapi fasizmus, azt jellemzően szerintem nem vetítették igazából sem moziba, tehát nem lehetett elmenni, jó napot kívánok, elmegyek megnézni a Hétköznapi fasizmust, és szerintem a tévében sem látták. Én valahol már a filmgyárban dolgoztam, amikor hozzájutottam, mert meg tudtam nézni ezt a filmet. Szóval hívjanak és meséljenek ezekről a vetítésekről. Halló, jó napot kívánok!
Szép jó napot kívülök, Sárközi András.
Üdvözlöm, András.
Hát én egy picit fiatalabb vagyok, mint én akkor kapcsolódtam bele együtt az adásba, amikor a 48-as szovjet filmajánlat hangzott el. Uh-huh. Annál egy picivel fiatalabb vagyok, én 59 szeptemberébe kezdtem az általános iskolát. A Sziget utcai általános iskolába jártam. Uh-huh. Ma ezt Radnóti Miklós utcának hívják, 13. kerületben, és onnan gyalogoltunk át. Ha jól emlékszem a számot, de ez csak úgy valahol hátul az agyamban rémlik, 5565-ös számú hűsen úttörő csapatként nyúltunk át testületileg a Váci úton levő Kossuth moziba. Uh-huh. És az volt az érdekessége a dolognak, hogy a Csendes Don és az Emberi Sors című filmek, ugye április 4-e, illetve november 7-e alkalmából voltak ezek a kötelező látogatások, és minden évben ugyanez, csak felváltott sorrendben. Hol áprilisban a Csendes Don, hol következő évben meg az Emberi Sors, és felváltva a november 7-ihez is. Úgyhogy teljes megdöbbenéssel néztem a utóbb, hogy a Kossuth-mozi helyén, amit ugye nehéz volt megszokni, hogy, hogy annak idején ez egytermes, nagy elhúzható tetejű mozi, ha jól rémlik, akkor elhúzható volt a teteje.
Ebben nem vagyok biztos.
Bár erre nem vagyok teljesen biztos. Lényeg az, hogy az egy modernizálás folytán későbbiekben kitermessé, tehát egy ilyen kamaraterem, meg egy nagyobb teremé alakult, és ilyen artmozi volt egy jó darabig. Aztán egyszer csak a legnagyobb döbbenésemre átadott valamilyen azt hiszem Aldira.
Aldi van most ott, igen. Igen.
Hát szóval ez, nekem ez volt a megdöbbenése egy része. Utólag visszagondolva vicces volt, hogy tényleg minden évben ugyanazt a két filmet néztük meg.
És az egész úttörő csapat. Most azon gondolkodtam, hogy akkor a tankerületek hogyan intézték ezt el. Tehát azt mondták, hogy jó, akkor a Sziget utcai iskolának a tanulói a Kossuth moziba mennek, a következő iskola az megy majd a nem tudom melyik moziba, a Körútra. Szerintem igen. Nyilván ezek a napok voltak, amikor legtöbb, bár nem tudom, hogy kellett moziét venni, vagy mondjuk az iskolába, vagy ezt úgy elszámolták.
Nem tudom, ezekben mi a pici gyerekekként nem. Hát nem pici, hát 14 éves korig járt ugye a legtöbbünk, kivéve aki ugye évismétlő, stb. A lényeg az, hogy ezekben mi nem láthattunk bele, hogy számolnunk kell, hogy
persze.
Szerintem ez benne volt az akkori tanács művelődési osztálynak az éves tervben, most ilyen szépen fogalmaztam. Másik dolog viszont, ami itt nem olyan régen elhangzott, ez a Hétköznapi Fasizmus című film Mihály Romféle. Én arra határozottan emlékszem, hogy azt én saját önszántamból mentem el megnézni, és moziban, mégpedig a Duna moziban, ami ma már szintén nem moziként szerep, hanem éppen úgy hallottam, hogy bezárt, mint jazzklub is.
Szerintem az volt az elhúzható tetejű.
Igen, tényleg igaz, az volt az elhúzható tetejű. Nagyon szerettem a Duna mozit, és ott láttam, ahhoz nagyon közel is fogtunk, és ott láttam a Hétköznapi Fasizmus, tehát azt játszották most moziforgalmazásban.
Jó, kicsit az egy évtizeddel korábban volt, mint hogy én elkezdtem volna moziba járni. Te a szovjet filmeket megkedvelted? Vagy volt, milyen viszonyod volt hozzá?
Hát őszinte legyek, ez pont olyan volt, mint a nyelvtanulás, hogy kötelező volt, tehát nem nagyon rajongtunk értük. Mind a mellett, szóval az ember már tényleg szinte kívülről, ma már nem emlékszem vissza, tehát újra kéne néznem, hogy lehet, hogy beugranának filmkockák, vagy jelenetek, de akkoriban szinte kívülről tudtuk, ugye miután minden évben ismétlődően néztük filmeket.
És a Rom filmje hogy tetszett?
Hát az már megdöbbentő volt. Én ha nagyon visszapróbálok mélyre ásni az emlékeimben, akkor szerintem kétszer is megnézem. Megdöbbentő volt. Én ott láttam először azokat a dokumentumfilm részeket, amik ugye a Nürnbergi tárgyalásról készültek, illetve annak kapcsán a haláltáborokban készített eredeti, azt hiszem amerikai katonák által készített felvételeket. Én mai napig borzongással tekintek vissza, vagy emlékszem vissza arra visszaemlékszem.
Értem. Oké, köszönöm szépen, hogy hívtál.
Köszönöm szépen.
Viszont hallásra. Szervusz.
Szia.
24.06.953, 24.07.953, önök milyen filmeket láttak november 7-én, azt írja Gábor, hogy az onnan nem messze lévő Szikra mozi teteje volt elhúzható. Most, miután nem régi mozikról szól a műsor, most nem fog rákeresni, szerintem a Duna mozi teteje az elhúzható volt, lehet, hogy a Szikra mozi teteje is, arra én nem emlékszem, de most lehet, hogy ezt elengedjük, tehát valaki azt mondja, hogy elhúzható, valaki azt mondja, hogy nem húzható. Inkább beszélj most a filmekről. Halló, jó napot kívánok!
Halló!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Nagyon halkan hallom ön.
Igyekszem majd hangosan hallom beszélni.
64 Meteor mozi Debrecen. Negyedikesek voltunk, és most jöttem rá, hogy a film, amit láttunk, a Mihály Rom filmje, mert a névre emlékeztem a rendezőre, ez a Hétköznapi Fasizmus volt.
Aha.
Amit nem olyan tragikusan éltünk át, mint ahogy az előttem betelefonáló elmesélték, ugyanis éppen pakkot kapott, menet közben ért utol bennünket az egyik barátunk. Az édesapja jött, és a pakbontásoknak rituáléja volt. Négyen a legjobb barátok az osztályból együtt mindig megkóstoltuk a dolgokat, és ez a moziba történt. Rántott csirke, pogácsa és almás pite,
Igen.
És esküszöm, hogy valami furcsára emlékszem csak a filmről, hogy Hitler hogy tartotta a kezét. De hát ez van, azóta tudom, hogy az egyik keze rosszabb volt. Akárcsak Sztálinnak, annak jobban igen, volt igen. Rossz az egyik. Lényeg, hogy Imre bácsi tekintettel arra, hogy mi már maturándusok voltunk, és nagy fiú hozott egy üveg császárkörtét is.
Egyre rosszabb, aha.
Nem, egyre jobb volt.
Utána majd jön a kevert.
Az igazságos, hogy jól álltuk a dolgot, csak az illata annyira belengte, az emeleten ültünk, mint a legjobb osztálya a gimnáziumnak, a legfegyelmezettebbek. Így aztán elég sok irigy tanár szaglászott körbe körülöttünk. Hát ez volt a kötelező. Biztosan láttuk az emberi sorsot. Nem tudom, konkrétan nem emlékszem. A filmre igen, de mi orosz tagozatosok voltunk, aha. És nekünk nem kényszer volt a nyelv tekintettel a tagozatra, uh-huh. És arra is, hogy valami fantasztikus tanárunk volt. Nekünk buli volt az óra, vártuk az orosz órát, és az emberi sorsot, azt mi oroszul a novellát is tanultuk a mi tanárunkkal, és nagyon nagy élmény volt. És azt nagyon komolyan is vettük. Ennyit most a kötelezőkről. Nem rossz emlék, mert elmosódott úgy, ahogy volt. Kivéve a császár.
A császárkörte, a rántott hús és az összes többi a hétköznapi fasizmus alatt. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
Viszont hallásra.
Jó, megy az off topic. Jó van, akkor mindjárt csinálunk egy olyan műsort, ami arról szól, hogy melyik mozinak volt elhúzható a teteje, de akkor mindenki onnan telefonáljon be, ahol éppen elhúzták a tetőt. Azt írja a hallgató, hogy az Ugocsa mozi tetejének a középső része is nyitható volt. Köszönöm szépen, Vilike. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Csaba vagyok.
Hello, Csaba.
Én nem szaladnék ennyire vissza az időbe, ugye 80-as évek környékén. Bár én is voltam iskolával ilyen mozi látogatáson, de már meg nem mondanám, hogy hol és mit láttunk. Viszont önkéntes alapon rengeteg mennyiségű Nupagagyi című szovjet rajzfilmet néztem uh-huh. meg. Ez ugye úgy történt, hogy nagyapámmal gyerekként a Híradó moziba voltak ilyen gyerek rajzfilm matinék. Aha. Ez a Híradó mozi ott a Blahaluza.
Igen. Aztán Horizont mozi volt. Filmhíradók voltak, igen, most valamelyik keresztény gyülekezetnek a központja az épület.
És ott az volt a szokás, hogy megvett az ember a jegyet bármikor, uh-huh. nem volt konkrét műsorrend, beült, hely is volt bőven, odaültünk, ahova akartunk, mert olyan tized nézőszám volt uh-huh. körülbelül, és ráadásul még időben sem nagyon volt limitálva, mert már bár volt egy elméleti műsoridő, amennyi időt ugye eltöltettünk volna, de se ezt senki nem ellenőrizte, tehát nyugodtan én még kérleltem nagyapámat, hogy még egyet, még maradjunk, uh-huh. és ott tehát a korabeli ugye, szocialista éra rajzfilmjei, bábfilmjei, és meg hát közöttük ugye minden második film a Nobegály csak, ami a Tom és Jerry-re hajazott ugye a farkassal meg a nyullal.
Igen, a Csöze farkassal.
Igen, és hát óránként mondjuk egy ilyen filmhíradó volt, tehát de ez, mi mondom, mind ilyen önkéntes alapon zajlott, illetve még fizettünk is érte gyakorlatilag jegyet.
Szerintem Nupagagyiból még voltak ilyen szuper 8-as tekercsek is, tehát hogy szerintem lehetett behozni, és az ember otthon vetítetett magának Nupagagyit.
Igen, arra is emlékszem,
nem volt jobb dolga.
Házi buliba ilyesmi helyeken előkerültek ezek, akkor uh-huh. én már azt mondtam, hogy hát én ezt már mind láttam már háromszor, tehát nekem az akkor már nem volt újdonság. Ez a Híradó mozi, ez ebből a szempontból nagyon, nagyon barátságos ilyen előadás volt így a gyerekeknek, akik a közelben laktak.
Ja, mert hogy végül is, ha nem volt jobb dolgod, akkor 4-5 órát elüldögélhettél a moziban, senki nem szólt, hogy ennyi volt egy kör, egy menet.
Igen, ez volt, így volt.
És kötelező filmek?
Hát arra én megmondom őszintén, már nem emlékszem. Lehet valamilyen kék madár, vagy valami hasonló ilyen, de az nem biztos, hogy szovjet volt az iskolában. Ezek olyan nagyon nagy nyomot nem hagytak. Szerintem inkább ez akkoriban már a marhulás, meg a csibészség, ugye hát az osztályon belüli. Elfoglaltuk magunkat, ha nem voltak olyan, nem volt ilyen érdekfeszítő mondjuk az előadás. Tehát, hogy mit láttunk, hol láttuk, arra már így nem emlékszem.
Ja, értem. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
Köszönöm.
Viszont hallásra, szervusz.
Minden jót.
24.06.953, 24.07.953, kötelező mozi előadásokról szól ma az Annó Budapest, azt írja Barna. Pécsen a Rácvárosi moziba mentünk az általánosban az osztállyal, az megmaradt, hogy a Zomborandi ült mellettem, és kurvára nem értettem, hogy miért bőg a folyamat a Hugo a vízilóban. Arra minket is elvittek tényleg a Hugo a vízilóra, de az biztos, hogy besztondultam, tehát, hogy végaludtam. Igazából nem szerettem, tehát vannak rajzfilmek, amiket így nem kedveltem, azt hiszem, hogy a Hugo is ilyen volt, úgyhogy pedig akkor még nem is volt különösebb okom arra. Dániel, ne aludjál, kérlek szépen, tudom, hogy meleg van, friss levegő, menjél, fussál egy kört, és akkor felfrissülsz, vagy gyere be, és itt a hűvösen beszélgessünk. Néhány üzenet, ami a Annó Budapest Facebook oldalára érkezett. Az első évfolyamok egyike, vagy az első voltunk, akiknek filmesztétikát tanítottak a gimiben. Nagy élmény volt, és nem csak szovjet filmeket néztünk, elemeztünk. Az egyetlen, amire biztosan emlékszem, az az Országutam volt. A Szinyeiből a Tinodiba vittek eleinte, majd a Toldiba is gyakran jártunk, illetve hát azt írja még szintén István, hogy a hétköznapi fasizmust Leningrádban láttam egy kis moziban. Addig meg a következő hallgató előkről is elmes. Éli, hogy mit látott és hol látott, és hogy elhúzható volt a teteje a mozinak, vagy nem. Addig, hát vagy előhalászok egy 1993-as cikket a Heti Pesti Reportból, ami arról szól, hogy az újságíró szerdahelyi Csaba megpróbált elmenni szovjet filmet nézni, és hát van egy kis érzésem, hogy ezt így hirtelen össze kellett ütni ezt a cikket, de majd mindjárt kiderül, amikor felolvasom önöknek. Addig talán hát vagy zenéljünk, vagy jön hallgató, vagy nem. Ja, várjál még.
Ha nem jön senki, akkor végre lehetne egy kicsit zenélni.
Que oración, mi corazón.
Te lo dije bien.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son? Cocina, me gustas
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer?
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
Azzal mondjuk senki nem gyanúsíthat bennünket, hogy a műsor tematikája vezette a DJ kezét, tehát Manu Chao egy kicsit kerülő úton került ide, de szerintem vasárnap délután egy ilyen könnyed, könnyű zenei felvétel, az pont ideális, míg a következő hallgató megérkezett, mert egyébként egy nagyon betyárt cikket is előhaláztam nektek 1959-ből a szovjet filmekről, szóval, hogyha nem hívtak, akkor ne tudjátok meg, hogy mi lesz, de persze látom, hogy sokan vannak. Halló, napot kívánok!
Jó napot kívánok! Kicsit visszatérnék, ha lehet, a filmesztétika témához. Kezd elmenni a műsor csak a szovjet filmek irányába, bár én is a Szálnak a darvakról akarok beszélni, de azt mi filmesztétika keretében is megnéztük, meg persze november 7-én is, de arra mind a mai napig emlékszem, és azóta több magát művészfilmnek nevező alkotásban viszont láttam azt a jelentet, amikor a főhős találat éli, és akkor a kamera az ő szemszögéből nézi a fákat, ahogy mennek igen. körbe az égen, miközben ő ugye kileheli a lelkét, és ezt emlékszem, ezt hosszasan beszéltük aztán a filmesztétika órán, hogy ez micsoda egy forradalmi kamera kezelés
volt.
Ez az egyik, amit szeretnék mondani, a másik, hogy a filmesztétika keretében mi magyar filmeket is néztünk, kettőre határozottan emlékszem, az
évtized?
Egyik volt a Sodrásban.
Bocsánat, évtized?
Hát ez 70-es évek. Uh-huh.
Ugye, mert akkor kezdtek el filmesztétikát tanítani, talán.
Így van, én 71 és 75 között jártam az Veresváni gimnáziumban, és minket a hozzánk nem túl közeles Toldi moziban rendeltek ki filmesztétika vetítésre, valószínűleg ott volt valamilyen megegyezés az iskola és a MOKÉP között. Uh-huh. És a Sodrás volt az egyik, a másik meg Ház a sziklák alatt Sota Irénnel és Görbe Jánossal, és tudom, hogy hát később megnéztem mind a kettőt, és valóban korszakos alkotású, de akkor mi rettenetesen utáltuk, tehát, hogy soha olyan lassú filmet még nem láttunk.
Ezt akartam kérdezni, hogy mi volt vele a baj, amellett, hogy lassú volt?
Hát azt hiszem, hogy igazából mi voltunk a baj, tehát az, hogy voltunk 16 évesek, és 38-an is beültettek minket a Toldi mozi. Úgy emlékszem, hogy úgy nézett ki, bár most lehet ez is olyan lesz, mint a nyitható tetejű mozi, hogy ott volt egy átjáró az első mondjuk 10 sor, és az utolsó valahány sor között, és akkor minket az utolsó, tehát az átjáró elé ültettek, ugyan hiszem kettő sorban, és hát ezt nem kellett volna tenni, mert hogy miután jöttünk, mentünk, ettünk, és hát főleg kitöltöttük az unalmas hosszú részeket saját filmes, vagy nem annyira filmes ötletekkel. Úgyhogy,
nagyon régen voltam moziban, vannak még átjárók a mozikban?
Én szinte egyáltalán nem járok moziba.
Akkor ketten vagyunk.
Utoljára az Iván Csonként láttam a Szikra moziban 20 éve. Nem, valahogy ez kimaradt az életemből, de nem azért, mert rosszak voltak a gimnáziumi jelmék, mert én imádtam, mert nagyon összehozta a csapatot. A filmeket kevésbé szerettem akkor, de mondom, utána megnéztem, hát főleg a Ház a sziklák alatt az egy mérföldkő szerintem a magyar színjátszás történetben, akkor minket ez kevéssé érintett.
Hát úgy, mint engem az Allegro Barbaro 1979-ben a Hódmezővásárhelyi Békemozgókép üzemi filmszínházban.
Az lehetett, igen. Ami viszont teljesen rendhagyó dolog, hogy egy olyan 10 évvel később kezdő tanárként viszont kaptam egy olyan fülest, hogy lehet menni az amerikai követségre filmet nézni, ami akkor szinte hihetetlen volt, de én egyszerűen felhívtam őket telefonon, és azt mondták, hogy hát nem biztos, hogy mindenki ennek annyira fog örülni az iskolába, de ők szeretettel látnak minket, és emlékszem, hogy az akkori osztályomat én elvittem, és a Woodstock című örökbecsi filmet néztük meg.
De hol a könyvtárteremben volt vetítés? Vagy?
Az amerikai nagykövetségen, hát igen, az nekem úgy rémlik, hogy ez mintha egy moziterem lett. Nagy vászon volt, nem, már nem emlékszem igazán, talán föl kellett menni az emeletre, arra emlékszem, hogy ott posztolt egy magyar
amerikai az.
Közeg. Igen, és akkor ott mi folyton néztük, hogy fényképez, vagy nem fényképez, meg hogy kit fogottan valamiféle asszociatás, de soha nem történt semmi. 84-85-ről beszélünk.
De bent meg már egy amerikai voltatok. Bent meg már egy amerikai katona állt a bejárat mellett jobbról.
Ezt nem. Igen?
Ez biztos, igen. Igen, igen, igen.
Igen, jó. Hát ezt nem tudom, mert nem jött ki, nem ott állt, egy ilyen kis búdi volt, uh-huh. Én úgy emlékszem. És akkor volt egy ilyen próba járat, és mivel senkit nem vittek el fekete autóval, utána oda rendszeresen lehetett járni. És hát ezt gondoltam, hogy megosztom, mert
jó, hogy tetted.
Akkor is volt még szocializmus, és már nem volt annyira egysíkú, vagy annyira szigorú a rendszer. Már puhult a rendszer.
Ja. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
Okay.
Viszont hallásra. Hello. Azt írja az egyik kedves hallgató, hogy a Moktöv is. Üdv, 1959-ben voltam 8. Kecskeméten. A felsorolt filmeket én is láttam, azt viszont nem tudom, hogy a szerint motorosokat miért mutatták meg nekünk, talán elretentésül, de maradandó élmény volt. Viszont a hétköznapi fasizmust látva, elfelejtettem a címét. Köszönöm, hogy a műsor eszembe juttatta, írt a Moktöv is. Gabi azt írja, hogy gimnazista koromban a 80-as évek közepén április 4-e előestéjén szokás szerint feleslegesen vitatkoztunk, miközben ment a háttérben a tévé, a film végre elcsendesedtünk, a Csendesek a hajnalok fekete-fehér film után a könyvet azonnal felkutattam, pár évente újra olvasom, ragyog csillogom miatt ketten aznap lógtunk az iskolába, mert a tévé délelőtt vetítette, írta Gabi. Szállnak a darvakra, írja Éva a sulivittel, illetve hát azt írja Péter, hogy én 1958 és 62 között jártam a Bánki Donát gépipari technikumba. Emlékeim szerint évente egy kötelező mozi látogatás volt, vagy április 4-éhez, vagy november 7-éhez kapcsolódóan. Az iskola Népszínház utca elején volt, vele szemben egy kicsivel odébb a Csokonai Filmszínház. Oda tereltek át minket, hogy milyen filmeket láttunk, arra már nem igen emlékszem. Valószínűleg a Patyomkin páncírost, a 41-et, és egy olyan film, ami nagyon megérintett, ez a holokausztal és a haláltáborokkal foglalkozott. Erről akkor még nem nagyon beszéltek, nem tudom miért. Ezt a filmet még az osztálytársaimmal is megbeszéltük. Nyilván ez volt a hétköznapi fasizmus. Egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok!
Szia, Sárgi Tamás, Buszánk vagyok, és az elhangzottakhoz képest egy furcsa filmválasztásról szeretnék megemlékezni.
Jó.
Csillaghegyre jártam általános iskolába. Ez egy olyan iskola volt, egyébként nagyon jó iskola volt, például a harmadikra tanultunk angolt ott a 80-as években már. Szóval olyan 6-7 helyre volt szétszórva Csillaghegyen, 6-7 különböző épületben, és többek között nem volt egy olyan terme az iskolának, ahol meg lehetett volna tartani egy ünnepséget, mert tornaterem az csak egy kicsi volt, és az is egy ilyen különálló épületben volt. És akkor ezért az volt, hogy az ünnepségeket legtöbbször a Csillaghegyi Pártházban tartották, ez később Banánklub néven vált közismerté.
Köszönjük szépen Derdák Andrásnak!
Így van. És én egy alkalomra emlékszem, hogy moziba vittek minket. Lehet, hogy akkor éppen nem tudták kölcsön kérni a pártháznak a termét. A Csillaghegyi Csillagmoziba mentünk, és hát furcsa módon az Ismeri a Szandi Mandit című magyar filmet tekintettük meg, ami nem tudom már, hogy milyen alkalom volt, hogy április 4 volt, vagy november 7, de hát valahogy egyikhez sem passzol. És ez azért volt mulatságos, mert előbb-utóbb eljut oda a film, hogy a főhős, Szanka István, rá nehezkedik a főhősnőre első Cilára, és ekkor egy ilyen morajlás futott végig a termen, illetve alsós tanítónénik azok szóltak a osztályoknak, hogy gyerekek, álljatok föl, megyünk vissza. És akkor ez kivan után.
Gyerekek, mindenki takarja el a szemét, vagy nézen lefelé. Ez jó. Ez nagyjából olyan volt, mint amikor ellopták Jupiter fenekét című film indult el. A második világháborús film helyett egy moziba, ugye egy hallgató írt erről. Ez jó.
Igen.
Csillaghegy.
Na hát ennyi az volna.
Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
Hello. Viszont hallásra. Sziasztok.
Aztán 74-ben voltam 8-as, írta Endre, és aztán a darabok bejött a kötelező színházakból, a kör négyszögesítése. Volt a kötelező magyarok, de inkább magunk mentünk az osztályból párakkal, mert közel volt a Bartók mozi, ahol mindent is megnéztünk. Bartók mozi is jó volt. Móricz Zsigmond körtér. Halló, napot kívánok! Nem tudom, hogy elhúzhat veletet, viccelek. Halló! Halló, napot kívánok!
Halló, szervusz, Tóth Gábor!
Halló, Gábor! Mi újság?
Csak nagyon halka hallak, elnézést kérek, nem tudom, jön a telefonommal.
Nem a te telefonoddal van baj, hanem a telefonvonallal, de már azt hiszem, hogy egyik hallgató már egyszer elmagyarázta, hogy milyennek az oka, mindegy. Most majd hangosan
nem,
beszélek.
Nem hallgattam végig, mert nem voltam a pincébe, csak följöttem kicsit füsölni, mert most égettek a kemencékkel, és most hűvösebb van kint, mint lent.
Ja, értem, azt hittem, hogy a pincébe a hűvösért megy az ember.
Hát, ha nem kerámikus, igen.
Ja, értem, igen.
Na, amiatt telefonálok, hogy a általános iskolában itt a Pestújhelyen mi a Széchenyi moziba jártunk, az a Széchenyi mozi, az egy színház volt, még ilyen külvárosi színház annak idején. És itt ilyen populárisabb filmeket néztünk. Volt a, ha biztos emlékszel, a Négy páncélos és a kutya.
Hogyne.
Megvan neked?
Persze, persze.
Meg a bosszúállók sorozat, az a Vörös Hadseregnek a...
Hát valami partizános
ember,
talán.
Aki mentés és mindenért bosszút állt. Tehát szerintem valami négy vagy öt bosszúállókat biztos, hogy néztünk ezzel a
Szabadat ne felejtsd, csak nem akartam szóba hozni, mert ugye arról beszéltünk, hogy mely filmek voltak, ami után rosszat álmodtam, és gyerekként azt hiszem, hogy traumatizált. Ugye az Árvácskát azt hagyjuk, azt már sokszor megbeszéltük, ugye mondtam, szóba került a Jégmezők lovagja, de pont a Négy páncélos és a kutyában volt egy olyan jelenet, amikor elkaptak egy német katonát, és akkor belezárták egy tornaterembe, vagy valahová, és akkor az volt a vége, hogy a német katona szétrágta a vezetékeket, és akkor ebből volt valami, és az nagyon ijesztő volt, és azt mondtam, hogy na jó, köszönöm szépen, ebből elég volt.
Mindenkivel velünk ilyeneket nézegettek, és aztán amikor középiskolás voltam, amikor még a Petik Lajosból nem rúgtak ki, akkor a Petik Lajos mellett volt a sportmozi. És a sportmoziba az egy egész jó film volt, a Vasprefektus, a Claudia Cardinalival. Nem is tudom, hogy ez hogy jutott eszébe az akkori, nem tudom, iskolakitkárnak, vagy kinek, hogy ezt a filmet ezt vetítse, de egy, már nem emlékszem a részletekre, de arra emlékszem, hogy egy igen meghatározó film volt, tehát ez egy egész jó film volt, és abban van egy ilyen öngyilkossági jelenet is, de hát az nagyjából ugyanolyan jó, akkora ugyanannyira stresszelt engem, mint téged ez a német katona, amikor nem hagytak semmit a börtönbe zárt embernek, hogy valahogy végezzen magával, és akkor a fejét elkezdte a falba verni, ez nagyon megragad bennem ez a jelenet. De nem is emiatt.
Hát szerintem kellene egy pszichológus neked is, meg nekem is. Kellene egy pszichológus neked is, meg nekem is.
Lehet, majd együtt bejelentem.
Van pszichiáterem, köszönöm.
És azt tudom, hogy akkor abból nekem elég nagy problémám volt, hogy én évvesztes voltam, tehát egy évvel idősebb voltam, mint a osztálytársak. És akkor azért már úgy az emberben már a hormonok dolgoztak, és én kitaláltam, hogy mindenkinek legyen, tehát férfi, fiú és lány ne ülhessen egymás mellé. És akkor fölírták a lányok a nevüket, hogy ki mellé szeretnének ülni a sötét moziba. Aha. És a fiúk is fölülték, és akkor elkezdtük párosítani őket. És akkor volt olyan probléma, hogy egy lányt két fiú vagy három fiú is fölírt, hogy ő szeretne mellé ülni, és akkor a lány választhatott. És akkor ebből nekem ellenségeim lettek az osztályba, és az igazgatónál fölvetették a nevemet, hogy nem nekem kellett volna az ülésrendet megszervezni a moziba. Úgyhogy ebből kaptam is egy beírás, de édesapám azt mondta, hogy szerinte ez nem hiszi, hogy ezzel akkor nagy gondot.
Nem, ez abszolút lavagias cselekedet volt. Igen, persze.
Úgyhogy ez volt még a mozi élmény. A másik az meg egy picit magánjellegű, hogy két vagy három héttel ezelőtt hallottam, hogy van egy gyönyörű övcsatod, és nem tudsz hozzá övet.
Igen, van egy ilyen probléma, igen, egy ilyen futóversenyen kaptam egy ilyen nagyon szép övcsatot, és valóban kellene övet csináltatni.
Ha le van adva a Kis Máriánál, ott van a telefonszámom, ha érdekel, akkor nekem van egy nagyon-nagyon jó bőrdíszműves barátom, és nagyon szép üveket csinál, és hozott csatra is csinál, tehát hogyha egyszer megtalálod a csattót, és úgy gondolod, hogy
megtalálom, ott,
egy üvet magadnak,
ott van a csata a falon. Ott van a csata a falon, mert annyira szép, hogy nem akarom dobozba tartani, mondjuk, hát az a baj, hogy jellemző...
Lehet, hogy övre se akarod tenni akkor.
De övre akarom tenni, csak általában az ingémet kívül hordom.
Már lehet, hogy régmúlt időnk divatja azért.
Jó. Tudod, volt, amikor súly problémákkal küzdöttem, és akkor az ember nem mindig tűri be a nadrágjába az inget. Most már éppen bele is tűrhetném, úgyhogy mindjárt fel fogom hívni a bőrdíszművest. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
Oké, szervusz.
És a hallgatóktól elnézést kérünk ezért a kis privatizálásért. Mindjárt visszatérünk a filmekhez, illetve az hallgatói üzenetekhez. Azt írja Ilona, a Haladás moziba jártunk, szünetben bűvész, zongorista Pereces, a trapéz, mert cirkusz Gina Lolo, ma karinti színpad, ott is voltak kötelező előadások. Halló, napot kívánok!
Hello, kellemes délután, sziasztok!
Hello!
Ti vagyok. Nekem ahhoz, hogy betelefonálják az Ugocsa mozi volt elhívott szó, mert hogy oda jártunk általános iskolában az Érdi úti általános iskolából, ami most a Farkas réti. És az én emlékeim szerint mi ott csak ilyen vonalas filmeket, tehát orosz vonalon csak a vonalas filmeket láttuk. Aztán hát, hogy rosszul emlékszem, de szerintem ezeket a retteneteket láttuk gyorsan egymás utánban. Illetve, ami ilyen visszatérő volt, és amiről van konkrét emlékem, az a Gyöngyvirágtól Lompullásig, na, azt rengetegszer.
Természetfilm. Az egy természetfilm.
Hát igen, és ott így nem lehetett valamiért fakt, hogy nem lehetett kihagyni, tehát azt, ha nem tibetek, minden évben láttuk, aztán meg a középiskolában azt hiszem, talán a Bartók moziba járhattunk a Jóskából, és akkor ott még folytatódtak ugye a szovjet filmek, amikre szintén nem emlékszem konkrétan, hogy mik voltak, tehát szerintem csak azok, amik tényleg így egy ilyen tinédzsert végletesen nem érdekelnek, és volt egy olyan eset, hogy az egyik srác, aki történetesen gimire Kanadából jött vissza, mert kint voltak akármilyen okoknál fogva, és visszajöttek így a gimnázium éveire, és hát őt sem nagyon kötötte le a film, és elkezdett ilyen tüntetőleg tapsolni, és hát ebbe így bekapcsolódott mindenki, hogy
botrányod belőle?
Kicsit, igen. És utána az osztályfőnök, ugye előtt kiszúrva, mondta neki, hogy hát neki most intő fog ezért járni, és akkor mi így az osztályból azt mondtuk, hogy jó, akkor mindenki adja oda az ellenőrzőjét, és akkor mindenkinek hírekben, vagy mindenki tapsolt, vagy hát ki tudja. És aztán összemkedtem, hogy hárman ebből így kihúzták magukat, hogy ők bizony nem, és hogy ők ezzel így nem szállnának bele, hát így a hogy is mondják.
Hát a stréberek, igen.
Nem maradtak ebbe a fogalmam sincsen, majd kaptunk-e végül intót, vagy sem, mert így nem.
És melyik film volt az?
De hogy,
és mi volt az a film?
Hát ugyanígy egy ilyen akármelyik szovjet film, amiről halvány segéd sejtem, nem nincs már, hogy az melyik volt, de hát borzalmasan nem kötött le minket, úgyhogy akármelyik is lehetett, mert tényleg így a nagy semmiről szólt, a nagy szovjet, nem tudom miről. Úgyhogy hát körülbelül így ennyi maradt meg. Szerintem egyetlen értelmes filmre nem vittek el minket a 12 év alatt, ami, hogy így visszagondolok, hogy
ez elég
szomorú.
Igen.
De hát ez dobta a gép.
Ja, így jártatok. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
Én is köszönöm.
Viszont hallásra, hello! Azt írja a Homok Nagy István 1953-ban bemutatott filmje a Gyöngyvirágtól Lompullásig. Az emberevő medve szovjet filmre még 40 év után is emlékszem. Nem kötelező filmnézés volt, filmbérlettel néztük a Palota moziba. Van egy ilyen az emberevő medve. Hát soha nem hallottam erről. Azt írja a hallgató, hosszas keresgélés után megtaláltam a Nomega csak legjobb zenei betétjét. Ez az Trajer Huszár házi Osztervált szextet. Hallgasd meg. Hát hallottam én azt elég sokszor. Hát, de ha gondolod, kedves hallgató, akkor majd meghallgatom. Most azért vissza egy kicsit a kötelező mozi előadásokhoz. Halló, jó napot kívánok!
Szevacsiké, Bejjá vagyok, Szentendéről.
Szervusz!
Halló!
Szervusz!
Na, szóval, a Patyomkin páncélosra nagyon emlékszem. arra a babakocsira, ami úgy robog lefelé a lépcsőkön, és mutatják a gyerek anyját, az valami döbbenetesen jó felvétel volt, legalábbis szerintem.
Igen. Véletlen ezért van nagyon sok feldolgozása ennek a jelenetnek.
Na, utána, ja, persze el kellett menni az iskolába ezt megnézni, meg az emberi sorsot is, és még a jégmezők lovagját is.
Aha, de te melyik iskolába jártál akkor?
Mester utcában, Mester 19.
Aha, és melyik moziba jártatok? Ott mi volt a Ferencvárosban?
Hát rengeteg mozi volt a Ferencvárosban, kezdjük mindjárt a Balatonnal, az kim volt az Üllői út sarkán, akkor azt mondja a Kinizsi mozi, annak tényleg nyitható volt a teteje, és mellékesen jegyzem meg, hogy kertmozija is volt.
Aztán az biztos, igen, ebben nem tudok vitatkozni.
Parancsol?
Ebben nem tudok vitatkozni a kertmoziban.
Szóval, de amúgy a legtöbbet a bányászba jártunk, meg a néha a Korvinba, de az nekünk drága volt. Ja, a legutolsó, amit ilyet láttam, és már nem kötelezőként, egyszer unalmunkban beültünk a Vással moziba, és megnéztük az első tanító, vagy valami ilyesmi, aztán Genghis Aitmatov írt a regényt. Na és akkor a legvégén, ja várjál, elmegy a Muki lóval a városba, és visszajön egy nyereggel a hóna alatt.
Nem, nem rémlik ez a film, lehet, hogy kimaradt.
A lényeg, azért a nyereggel jött vissza, mert a lovat megették a farkasok.
Aha.
Hát erre, mit mondjak, neked olyan rögésbe törtünk ki, hogy valami döbbenet. És akkor a legvégén volt egyetlen egyszem fa a falu közepén, amit a tanító elkezdett kivágni, hogy ő abból iskolát épít.
Aha.
Na, erre persze megérődtünk, és akkor ránk akarták hívni a rendőröket, ezért aztán gyorsan kimentünk a moziból, a Vássába egyébként, ott néztük meg.
Értem. Szóval, jó, közben azért rákerestem, mert ez az emberevő medve, ez szintén így hiányzott a filmográfiámból, és hát kiderül, hogy 1979-ben rendezték. A film Grigori Fedoszejev a Jambúj gonosz szelleme című kisregény alapján készült, melyet valós események ihlettek. A háború utáni években vagyunk, most elszpoilerzem, Kelet-Szibéria Isten háta mögötti Erdélyben földmérők dolgoznak az expedíció táborában. Az expedíció táborában készülnek a bázisra való visszatérésre, táviratot kapnak arról, hogy ismét eltűnt egy kutató, lalalalala. Szóval azt írják, hogy a tajga őslakóinak hiedelme szerint Hargi a gonosz szellem pusztított el, mert nem tűri, hogy birodalmába háborgassák. Az egymást követő titokzatos események még a felvilágosult, tudományos magyarázatot kereső 20. századi embert is zavarba ejtik. Ennyit tudtam elmondani neked, Lajos. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
Ott is kellett ilyen filmeket vetíteni, például olyat, hogy történik a Szovjetunióban az eligazítás reggel ébresztő után.
Aha.
Na akkor kapkodták lefelé a Mukik a sapkát a fejükről, és meg kellett, hogy mutassák a sapkát, hogy nem tetvesek. Úgyhogy nem adott bennem maradandó nyomot, inkább olyan filmeket vetítettünk, amiben nem szólt bele a politikai tiszt.
Jó, itt állnak még a hallgatók sorba, úgyhogy elköszönök tőled.
Oké, befejeztem.
Köszi.
Szevasz.
Hello. Halló, napot kívánok.
Jó napot kívánok, szia Miklós, szintén Miklós a vonal végén.
Hello.
Nekem középiskolás élményeim voltak ilyen film.
Hát nyilván nagyon sokunknak.
Hát úgy 1200 éve, igen. én tatán végeztem az akkori, mai napig meglévő ötvös gimnáziumban, és ott volt egy nagyon jó filmklubunk, hál' a magyar tanárnőknek. Hát ebben voltak olyanok, hogy művészfilmek, amikor az Ingmar Bergman filmeket néztük végig, nagyon sokat, egy fél éven keresztül. Hát a kedvencem, amikor a halál sarkozik a lovaggal, nem tudom, ez megvan neked, a film címére nem emlékszem, megmondom őszintén, fekete-fehérbe játszódik az egész, de borzvány volt.
Fú, most nagyon, nagyon szorulok, mert még ráadásul ezért, tehát a csávó, a főszereplő...
A lovagnak van egy titkos lépés, ami még mindig megveri a halált. És
a főszereplő ugyanúgy néz ki, mint nagyapám nézett ki.
Így, ahogy mondod, pontosan.
De nem, most komolyan
magas,
mondom.
Magas szőke.
Mondjátok már meg, hogy melyik filmről beszélünk, hello?
Nem tudom.
Majd mindjárt megírják a hallgatók, ha nem jut eszembe.
Volt egy fél év, amikor vígjátékokat néztük, még az abban nagyon jók voltak, és volt egy Kurosawa széria, az is isteni volt, az is fekete-fehérbe, de hát mindenhol ömlött a vér. És ami nekünk meglepetés volt, az 18 éves, amikor negyedikesek voltunk, akkor osztályfőnökünk, hát kvázi kötelező jelleggel elvitt az osztályt, akkoriban játszott, nem tudom, neked megvan-e a Helga és Mihály.
Figyelj! Valaki azt írja nekem, hogy, illetve a Viberen, hogy egy filmről még nem esett szó, ami sok középiskolának volt kötelező, ajánlott a 60-as években, a Helga című német szexuális felvilágosító film.
Az, most erről beszélek.
Én azt csak a Hobónak a dumájából ismerem, hogy amikor én még kis kölyök voltam, a Helgát még nem játszották. Én nem láttam a Helga című filmet. Bennünket nem vittek el, úgyhogy ezért is hát így
ez jártam. Óriási volt. Színesben, premierplánban kezdve a szüléstől, hogy az oroszlán hányszor, egy nap 300-szor képes meg, mert minden volt benne. Hát volt, amikor feltettünk a rögést, volt, amikor látott szájjal néztük a filmet, de hát az egy jó lezárás volt a 4 évnek a filmklubos.
Hetedik pecsét című film.
Voltak ilyenek, hogy filmklub, és tényleg nem csak a szovjet filmekre koncentráltunk, ennek mondom, a magyar tanárővel ebben szerencsénk volt, és abszolút...
A hetedik pecsét volt, ami nem jutott az eszembe.
Hetedik pecsét, azaz a hetedik pecsét, így az.
Igen, és Max von Sydow volt a főszereplője, aki valóban úgy nézett ki, mint nagyobb.
Pontosan.
Oké, okay, szóval Helgát ti láttátok.
A Helgát azt látok, igen, ez egy élmény volt.
Köszönöm szépen, hogy hívtál.
Szép napot, jó.
Viszlát, hello.
Minden jó, kinek üdvözlet.
Halló, jó napot kívánok, köszi szépen, Juan. Én is rákerestem, közben beírtam a keresőszót a telefonomba, sarkozik a halál, és természetesen földobta a hetedik pecsét című filmet, és szégyellem magam, hogy nem jutott eszembe. Halló, jó napot.
Jó napot kívánok, Eszter vagyok.
Készsük.
Arról szeretnék mesélni, hogy én a második Rákóczi Ferenc közgazdasági szakközépiskolába jártam, és mi a Vörös Csillag moziba jártunk nézni filmet már április 4-e alkalmából, és nekem egy maradandó, frenetikus orosz vagy szovjet film élményem van, az volt a cím, hogy Moszkva nem hisz a könnyeknek. Nem tudom, hogy miről szól a történet, már így visszamenőleg, én azt tudom, hogy ez valami jelenben játszódó történet volt, és hogy azt láttuk, hogy hogyan élnek a Szovjetunióban, és hogy nem, végre nem egy háborús film, tényleg nem tudom, hogy miről szólt, azt tudom, hogy még most is a Moszkva nem hisz a könnyeknek című filmre így fölkapnám a fejemet, hogy fú, de jó volt az a film. Tehát ez egy kimondottan jó film volt.
1981-ben Oscar díjat kapott, és a film címének feloldása az egy orosz közmondás, hogy Moszkvát nem hagyja meg a könnyek. Tehát onnan van magyarítva a Moszkva nem hisz a könnyeknek.
Aha. Szóval, hogyha lehetne, én biztos még egyszer megnézném így felnőtt fejjel is. Lehet, hogy már nem lenne akkora nagy maradandó, de nekem akkor az nagyon-nagyon tetszett, és végre nem egy olyat láttunk, ami ez a 12-1 tucat, úgyhogy nekem nagy élmény volt.
És azt tudod, hogy milyen alkalommal vittek el benneteket?
Persze, április 4-i ünnepség előtti, gondolom, ez a szokásos. Tehát minden évben mentünk oda az egész iskola, és akkor ott megnéztük. Az volt a nagy közös gyülekezőhely.
Értem. Jó, hogy szóba került ez a film is. Az egyik cikkben, amit így bekészített nekem Kardos Józsi, abban pont foglalkoznak ezzel a Moszkva nem hisz a könnyeknek produkcióval, de legalább ez is elhangzott, úgyhogy köszönöm szépen, hogy hívtál.
Hát én is köszönöm. Hello,
viszont hallásra, hello. Szép lassan a mai műsor végére értünk, amelynek szerkesztője, mint mindig, Árva Brigitta volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Dani, aki fényesítette a gombokat, Kis Mária, aki kapkodta a telefonokat, Huan, aki elkészítette a videót, és megírta, hogy a hetedik pecsét nem jutott az eszedbe. szedd össze magad Miklósnak, illetve hát köszönöm szépen Kardos Józsinak a háttérajánlatokat. Egy hét múlva találkozunk, van már kitalálva műsortéma, de hát majd a műsorbizottság pénteken, jövő pénteken dönt, úgyhogy hát most azért abszolút indokolt, hogy nevezessetek részegen. Nyilván nagyon sokan néznek ma este meccset, ha kábítószert folyasztatok, tudják, hol a határ. És hát give peace a chance, Putyin rohagy meg, V-hallás. Még egy utolsó üzenet beesett, egy utolsó utáni pillanat. Azt írja Liza, hogy nekem fiatal koromban az egy igaz ember maradt meg, a kétéltű ember, és azt hiszem a Boldogság madara és orosz film volt. Úgyhogy köszönöm szépen a kedves hallgatónak. V-hallás. I'd like to know
Párizs nem búcsúzik, take good care everybody and bye-bye.